Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében vagyunk most itt előtted, és Te látod a szíveinket, vágyainkat, azt, hogy mi van bennünk. Kérünk most azért, hogy adj nekünk reménységet, adj nekünk feleletet, ki nem kimondott, vagy ki nem mondott kérdéseinkre is. Hadd figyeljünk a Te igédre, és hadd lássuk, hadd értsük meg abból a Te bölcsességedet. Az Úr Jézus nevében kérünk, így áld meg ezt az óránkat, a Te igédet és rád figyelésünket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk Isten igéjét, Tesszalonikaiakhoz írott első levél, első fejezet, első három versét olvasom. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikai gyülekezetnek Istenben, ami atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban, kegyelem nektek és békesség. Hálát adunk Istennek mindenkor, mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk előtt hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek álhatatosságát. Azzal szeretném kezdeni, biztos nem csak én találkoztam már ezzel, hanem talán mindannyian. Vagy talán magunk is ilyenek vagyunk, hogy óhatatlanul is szeretjük hasonlítgatni magunkat másokhoz. Akár az országunknak az állapotát mindig, legtöbbször, bocsánat, inkább azt lehet hallani, hogy bezzeg Németországban mi van és hogy mennek a dolgok, milyen fizetések, hogy élnek az emberek, vagy Ausztriát, vagy Svájcot lehetne mondani. Aztán egy kicsit ritkábban lehet hallani arról, hogy és mi van tőlünk keletre, hogy mi van a Balkánon. Persze, ha ott is egy kicsit Románia valamiben beelőz bennünket, akkor az is előkerül példának. Tehát nem gondolom, hogy ez csak ilyen országok szintjén, de úgy magunk szintjén is szokták ugye mindig mondani, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb. Szeretjük hasonlítgatni magunkat. Nyilvánvaló, hogy olyan dolgokhoz, ami másoknál jobban megy, amiben mások sikeresebbek, kevésbé hasonlítjuk magunkat azokhoz, akiknél viszont mi vagyunk jobb helyzetben. És azt gondolom, hogy ezzel önmagában nincs semmi baj, de a reális pozícionálás lenne az értelmes dolog. Hogyha nem mindig csak a jobb részeket válogatnánk ki bizonyos országokból, vagy emberekről, akikhez hasonlítjuk magunkat, hanem a teljes képet látnánk, és magunknak is a teljes képét tennénk mellé, és valami reális helyet foglalnánk el ezek hasonlítgatások kapcsán. És miért mondom ezt? Azért, mert itt van előttünk egy levél, itt van előttünk egy gyülekezet az első keresztények idejéből, akiknek egy teljesen személyes levelet ír, mondhatnám így Pál apostol, egy teljesen konkrét helyzetben. Igaz, hogy az ötödik fejezet, tehát a levél végén azt mondja, kötelezlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvér előtt. Magyarán Pál apostol példaként akarja állítani ezt a gyülekezetet, nem csak velük akar elbeszélgetni, és nagyon sok tekintetben dicséri őket, és mi most majd ebből a dicséretből tanulhatunk valamit. De pont azért, mert Pál is nem csak személyesen nekik szánta, hanem amint hallottuk, hogy olvassák fel más testvéreknek is. Most próbáljuk hasonlítani magunkat egy gyülekezetben, jobb, nálunknál valószínűleg jobb állapotban lévő, igaz, ókori testvérekhez. Az első dolog, amit észrevehetünk, hogy a tesszalonikai gyülekezetnek írja Pál a levelét, akik Istenben vannak, ami atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Ha figyelmesen olvassuk, teljesen szembeötlő az, hogy Pál apostol és az ókori gyülekezetek mennyire Isten központúak voltak. És Pál apostol is az Isten központúságra teszi a hangsúlyt. Sajnos az évek, évszázadok, és már talán évezredek során is úgy veszem észre, hogy kezd eltolódni, nem csak kezd, már talán nagyon el is tolódott, hogy a gyülekezetek is emberközpontúvá lettek. És azt gondoljuk mi is, meg talán nagyon sokan, hogy a gyülekezet arról szól, hogy én ott mit kaphatok, hogy az ember mit kaphat a gyülekezetben. Isten mit tehet értünk. És itt valószínűleg, amikor az Isten központú gyülekezetről beszélünk, és itt az első dolog, amire figyelmeztet minket, hogy visszafordíthatnánk a tekintetünket, a szívünket az Isten központúságra. És akkor az Isten tiszteleten sem az a lényeg, és nem azért fogok oda eljönni, hogy mit tehet ott értem Isten, mit fog tudni nekem mondani, mi az, amiben engem meg tud erősíteni, én hogy fogom ott érezni magam, hanem ha Isten központú lenne a szemléletünk, akkor az lenne a legfontosabb, hogy egy olyan helyre, egy olyan közösségbe megyek, ahol közösen tudjuk Istent dicsőíteni. Nagyon nagy különbség az, amikor az ember van a középpontban, és ilyen lelkülettel jövünk, és nagyon nagy különbség, amikor Isten van a középpontban, és miatta jövünk. Valahogyan egy foci meccsen mondjuk ezt elég jól érzik a szurkolók, ott valahogy nem arra vágynak, hogy mit tesz értem a lelátón ülő emberért az egy-egy játékos ott lent a pályán, hanem azért mennek oda a szurkolók, hogy annak a csapatnak szurkoljanak, őket biztassák, akik ott lent vannak. És ez miért fordul meg a gyülekezetben, az egyházban? Istennek miért bennünket kellene minden szempontból ellátnia, és miért nem mi dicsőítjük őt? Amikor a tesszalonikai gyülekezetről olvasunk, Pál ezt hangsúlyozza ki, hogy a gyülekezet, akik az Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban vannak. Ugye református hitünkben is sokszor így tanuljuk, talán tanulták az idősebbek konfirmáción, hogy minek nevezed magad, és azt kell mondani, én egy magyar református keresztény vagyok. Íme az ember központúság klasszikus példája. Hiszen azt kellene sokkal inkább a Biblia alapján mondani, hogy én egy keresztény református magyar ember vagyok. Értjük-e a hangsúlyt, nem tudom, de ez az elsődleges, ami a gyülekezetet meghatároz. És három dolgot szeretnék itt most sorra venni, amire Pál apostol is figyelmeztet, mintegy a hitünknek három alappillérére, útjelző tábláira. Az első, amiről szeretnék beszélni, a hitetek munkája. Így látjuk ebben a kifejezésben, hogy a hit és valamiféle cselekvés összetartozik. Ugye ezt nem győzöm hangsúlyozni, sokszor elmondom, hogy a hit az nem egy elmeállapot, nem egy valami filozofálgatás, aminek nincs ránk igazából komolyabb hatása, hanem a hit valami olyan dolog, ami megmutatkozik, megnyilvánul valamiféle cselekvésben. De nem csak cselekvésnek nevezi itt Pál apostol, hanem egy kifejezett munkának. A hitetek munkája. Amint az előbb már erre utaltam, az elsődleges hivatásunk az, hogy keresztény tanítványok vagyunk. Egy újjászületett hívő ember elsődleges hivatása ezt kell, hogy legyen. Ami leginkább és gyökereiben és alapjaiban meghatározza a mi életünket. Hogy keresztény tanítványok vagyunk. És ehhez képest csak a másodiknak kellene az lenni, hogy mi a hivatásunk, amiből élünk ezen a világon és ezen a földön. Óriási változást, gyökeres változást tud venni egy gyülekezet, amikor a tagjai elkezdenek így gondolkozni. Hogy az elsődleges hivatásom az, amire az Isten hívott el engem. Hogy keresztény ember vagyok, hogy a Krisztusnak szolgálok. És másodlagos dolog az, hogy miből élek. Óriási változásokat hoz ez sok gyülekezetben. Persze benne van ebbe is a veszélye annak, hogy sokszor a Jézus követését egyenlévé tesszük azzal, hogy gyülekezeti szolgálatokat végzünk. Tehát ha gyülekezetben vagyok, és ott valamit teszek a gyülekezetért, sokszor egyenlővé tesszük ezt azzal, hogy íme akkor Jézust követem. Felhívja a figyelmünket ez a levél is, és a Biblia is sok-sok helyen, hogy tegyünk világos különbséget az egyházi munka, és az egyház munkája között. Ezt egy picit próbálom értelmezni. Az egyházi munka az, amit az egyházban szükséges elvégezni. Beletartozik itt sok-sok adminisztráció, sok-sok pályázat, épületek felújítása, ki tudja mi minden. De teljesen más az, hogy mi kellene legyen az egyház munkája. Amit Jézus egy szóval így mondott, hogy a misszió. Hogy menni és hirdetni az evangéliumot az embereknek, mégpedig erővel és hatalommal. világos különbséget kell tennünk. És amikor Pál azt mondja, hogy a hitetek munkája, ami eszembe jut, és amiért én hálát adok folyamatosan, szüntelenül az imádságaimban, az pontosan az. Azok a dolgok, amelyek kapcsolatban, közvetlen kapcsolatban állnak azzal, hogy ti a Krisztusban hisztek. Hogy az emberek szükségeiben szolgáltok, mintha Jézus járna ott közöttük. Ez az, amit lefed ez a kifejezés, hogy a hitetek munkája. A másik helyen úgy nevezi a Biblia, egy számunkra ma már idegennek tűnő szóval, hogy sáfárság. Ugye a sáfárnak az volt a feladata, hogy letette a ház ura az összes vagyonát a sáfár a kezébe, talán a főkomornyik szó lehetne az, amit kicsit jobban értünk, akinek az volt a feladata, hogy az egész háztartás fölött ő ellenőriz, ő tartja azt rendben, ő miatta működnek mindenütt a dolgok. És ezt bízta rá a hívő emberre, ezt bízta rá Isten az ő egyházára, hogy mi sáfárkodjunk, a fölött a kincs és gazdagság, és minden fölött, amit Isten nekünk és az embereknek adni kíván. És ez a hitünk munkája. És ezért kell nagyon figyelnünk arra, hogy az egyébként e világban kötelező, elvégzendő dolgaink és ezek egyensúlyban legyenek. Második dolog, a szeretet fáradozása. Látjuk a hitnél is, ott van egy érdekes szó, amit mi nem szoktunk mellé ragasztani, hogy a hitnek munkája van, és itt is van egy érdekes szó, hogy a szeretet fáradozása, ahogy Pál apostol mondja. Látjuk ebből, hogy a hit és a szeretet is a bibliai értelemben nem egy érzés, nem egy elme állapot vagy gondolat, hanem sokkal inkább cselekvés, mégpedig fáradtságos munka a bibliai, az isteni szeretet. Talán azt tud minket megzavarni, hogy a mai klasszikus dalokban is, amikor szeretetről, szerelemről énekelnek, és mi ezeket hallgatjuk, akkor azok szinte kizárólag érzelmi alapú és érzelmi jellegű dolgok. És az ilyen szeretet és a szerelem az egyébként egy nagyon szubjektív és egy nagyon szelektív dolog. Ugye nem mindenkibe szerelmes az ember. Meg ilyen értelemben nem mindenkit szeret az ember. Nem mindenki iránt táplál az ember mély, belső, pozitív érzéseket, érzelmeket, amire mi gondolunk a szeretet címszó alatt. De a bibliai hit és a bibliai szeretet nem is ez. Mert a bibliai hit és szeretet nem érzelmekből fakad, hanem egy döntésből. A hit is, és a szeretet is. Egy döntésnek a következménye. Egy döntés kérdése. Tulajdonképpen a bibliai szeretetet így lehet megfogalmazni egyszerűbben, hogy a másik ember érdekében cselekedni valamit. És hogyha így gondolunk a szeretetre, akkor tudjuk megérteni azt, amit Jézus mond a Máté 5.44-ben és 45-ben, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hát, hogyha Isten azt parancsolja nekünk, hogy olyan embereknek, akik folyamatosan ellenünk dolgoznak, gyűlölnek, üldöznek, tápláljunk pozitív belső érzelmeket, ez nagyjából a lehetetlen kategória. Akárki parancsolja ezt. De hogyha azt mondja, hogy imádkozzunk értük, tegyünk jót velük, és mi ne átkozzuk, hanem áldjuk őket, akkor azt hiszem megértjük, hogy mi is ez, amiről Pál apostol így beszél, hogy a szeretet munkája. Nem egy érzést parancsol meg nekünk Isten, amikor azt mondja, hogy szeresd az embertársadat, meg szeresd az ellenségedet, hanem egyfajta viselkedést parancsol. És minél többet cselekszed ezt a fajta szeretetet, annál jobban meg fogjuk érteni, hogy miért nevezi ezt Pál apostol a szeretet fáradozásának. Teszem azt, mondjuk egy nagyon dühös férj egyszer azt mondta egy lelkipásztornak, hogy elegem van abból, hogy én mindig csak adok, és adok, adok, és semmit sem kapok cserébe. Így élte meg a házasságát. És erre azt mondta neki a lelkipásztor, hogy ez nagyon jó, most már elkezdted érteni, és elkezdted cselekedni a szeretet fáradozását, amire Isten hív bennünket. Értjük talán a különbséget, nem egy belső érzelem motivált dolog, sem a hit, sem a szeretet, hanem valamiféle cselekvés. És a harmadik, amit az igében említ Pál apostol, reménységetek álhatatossága, ami Urunk Jézus Krisztus felől való reménység. Hogyan lehetne ezt megfogni? Nem olyan egyszerű, de talán az ellentétével segítségünkre jöhet az ellentéte ennek a szónak. Tehát a reménység ellentéte a kétségbeesés. Vagy kétségbeesett az ember, még ha ezt nem is mondja ki, vagy pedig reményteli. És a reménység egy erőteljes forrása lehet az életünk bármely területén a gyógyulásnak. Nem csak a fizikai gyógyulásnak, bármely területén a gyógyulásnak. De, és ez itt jön a lényeg, hogy nem olyan könnyű a reményt megszerezni. Nem olyan könnyű igazi reménységben lenni. Hogyan találhatunk ugyanis reményt annyi rossz hír közepette, amit kapunk? Bekapcsoljuk a tévét, vagy felkapcsoljuk az internetet, és elkezdünk olvasni és böngészni, és a híreknek a 90%-a teljesen lehangoló, negatív, félelemkeltő, ki tudja. Hogy találunk akkor reményt a rossz hírek közepette, amivel folyamatosan bombáznak minket? Nos, sokan úgy tűnik, hogy a reményt a menekülés valamilyen formájába keresik. És próbálnak ezektől a hírektől, vagy ezektől a negatív dolgoktól elszeparálódni. Mondjuk nem hallgatom, nem nézem, kikapcsolom, kicsit ilyen homokba dugom a fejemet. Kerülöm ezeket a dolgokat, amelyek rosszak ebben a világban, vagy a valóságban, és nem akarok róla tudomást venni, és ettől lesz reménységem. Igazából a remény nem azon alapul, hogy tudatlanságba meneküljünk, és ne legyen tudomásunk arról, hogy mi zajlik a világban, mi zajlik körülöttünk. A reménység nem abban van, az igazi reménység, hogy elmenekülök a valóság elől, hanem valahol másutt. És mégis milyen sokan ezt az utat választják, hogy elmenekülnek a valóság elől, és azt gondolják, hogy ettől lesz igazi reménységük. Megint mások inkább az elterelést választják. Jó, tudnak róla, de tereljük el a figyelmünket, tereljük el magunkat, választjuk inkább az élvezeteket, és ez a menekülési útvonal. Ezen keresztül sok szabadidő, sok olyan hobbit kialakítanak, amikor kikapcsolhatok, nem kell ezekkel a nehéz és terhelő dolgokkal foglalkozni. Olyan kirándulásokra, üdülésekre megyünk, olyan helyekre, ahol el lehet feledni ezt a sok nehézséget és nyomorúságot van a világban. És adott esetben sokan hajszolni is kezdenek bizonyos szenvedélyeket annak érdekében, hogy eltereljék a problémákról, az igazi valóságról a figyelmüket arról és abból, amiben ők élnek. De testvérek, gondolom ki sem kell mondanom, ez nem hoz valódi reményt. Ez át fog menni abba, amit az előbb mondtam, hogy menekülök, hogy homokba dugom a fejem, de attól a valóság körülöttem és velem meg fog történni. Megint mások, és ez az utolsó, amit most itt említeni, anyagi biztonságon keresztül keresik a reményt. És azt gondolják, ha lesz elég pénzem a bankszámlán, olyan körülményeket teremtek magamnak, amiről álmodtam már egész fiatalkorom óta, akkor majd biztonságban reménységem lehet a jövőt illetően, és így tekinthetek előre. Talán mondanom sem kell, hogy ez megint csak nem szül valódi reményt. Jézus nagyon egyszerűen, hogy a legegyszerűbb ember is megértse a gazdagságnak a nehézségeit és kihívásait, egy alkalommal ezt mondta: ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott van a te szíved is. Ha ma beszélne Jézus, talán ezt mondaná, hiába gyűjtünk olyan kincseket, amit elvisz egy árvíz, jön egy bombázás, oda lesz az egész élet munkája, vagy ha ne is menjünk nagyon messze, igazából elvisz bennünket a halál, egy betegség, megnyomorít, és onnantól az a reménység, amit a gazdagságba, a vagyonba vetettünk, mind-mind elillan, szerte foszlik. És gondolkozzatok egy picit ezen, tudom, hogy reflexből nem értünk ezzel egyet, de talán mégis igaza van. Ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Mik számodra a legfontosabb dolgok? Ugye, hogy az van a szíved közepén? Lehet, hogy ez a család, lehet, hogy a gyerekeid, lehet, hogy a hobbid, lehet, hogy a munkád, lehet, hogy éppen ezek közül valami, amit itt felsoroltam, az álmaid, az anyagi gazdagság. Nem mindig ezen van, és ezen csüng a szívünk. És milyen jó lenne, egy kicsit megfordítjuk ezt a kifejezést, és azt mondanám, hogy ahol a szíved van, abban van a te reménységed is. Mert azzal sok időt töltesz, arra nagyon sokat költesz, arra nagyon vágysz. És azért van az, hogy a menekülési útvonalak egyike sem eredményez valódi és tartós reményt, amiket itt az imént soroltam. Mert a reménynek a valóságban kell gyökereznie, a valóságban. És körülpakolhatjuk magunkat minden dologgal, minden mással, amire azt gondoljuk, hogy ezek majd megvédenek, jelen helyzetedben lehet. De két év múlva már nem biztos. Jön valami változás az életben, a valóságban, és ezek mind-mind megváltoznak. Ezért az új szövetségnek, a Bibliának van egy nagyon megdöbbentő állítás, és azt fogalmazza meg, sokunk számára elképesztő is akár, vagy abszurd, hogy a reményt magában Jézusban, és egyedül Jézusban találjuk meg. Mert ő megrengethetetlen, megingathatatlan már 2000 éve. Tudom, sokan hazugságnak gondolják, de annyira könnyű egy hazug embert leleplezni, egy hazugságot, annyira könnyű leleplezni. Folyamatosan látjuk azt, hogy azért, akik hazugsággal próbálkoznak, azok elég hamar lebuknak. És a Biblia és a Jézusba vetett reménység 2000 év óta is áll, és nem múlik el. Úgy, mint ahogy a moly meg a rozsda megemészt ezt meg azt, és elillannak a reményeink. Szeretnék egy rövid illusztrációt ehhez. Az egész menekülési útvonalakhoz és ahhoz, hogy miért van Jézusban nekünk a reményünk. Egy ige hirdetésben olvastam ezt, és egy konkrét emberről, egy konkrét példáról van szó. Egy olyan emberről, aki elutazott, és így próbált a nehézségei, a terhei, a nem tudom mi, minden elől elmenekülni. Elmondta, hogy az azt megelőző, mármint a kirándulását megelőző, feszített munkatempóból már szinte az ideg összeroppanás szélére sodródott. Úgy érezte, hogy minden rászakad, rászakad az ég, rászakad a sorsa. És akkor az orvosa azt mondta neki, menjen el, kapcsolódjon ki egy kicsit, pihenjen, teljesen hagyja otthon a hivatali problémáit. El is ment a hegyek közé egy szanatóriumszerű, csöndes szállodába. És akkor különös dolog történt vele, azt mondta. Ahogy kívül elült a lárma, és éjjelenként néztem a plafont, mert nemigen tudtam aludni sem, észrevettem, hogy belülről jött az igazi lárma. Annyi baj, gond, elintézetlen ügy, restancia, annyi keserűség barátaim, munkatársaim ellen, annyi harag, gyűlölet gyűlt fel bennem, hogy egy-egy éjjel úgy éreztem magam, minthogyha elefánt csordák tapostak volna össze. Szörnyű álmaim is voltak, amikor el tudtam aludni. Már-már eljutottam odáig, hogy amikor hazamegyek, kérem idő előtti nyugdíjazásomat. Aztán csöndesen azt is hozzátette, sőt, eljutottam az öngyilkosság gondolatáig is. Azt tartotta vissza egyedül, hogy hívő ember volt, és az éjjeli szekrényén ott volt a Biblia. És ez a kis fekete könyv a meredek széléről valahogy mindig visszatessékelte egy kicsit az életbe. Egy ilyen nagyon megzúzott éjszakáján a mélységében elkezdte olvasni a zsoltárokat, és egyszer csak eljutott a 62. zsoltárhoz. Elmondta a lelkészének, hogy minden sora kinyilatkoztatás szerűen hatott rá. Hallatlan sokat jelentett ott és azon az éjszakán számára ez neki. Olyan volt a fogalmazása szerint, mint egy intravénás injekció az égből. Nyugalom és békesség szállta meg őt. No, de mi a titka ennek a zsoltárnak? Egyetlen szó, amely négyszer fordul elő a Zsoltárban, négyszer. És ez a szó lehet nekünk is adott esetben az orvosságunk és a reménységünk. Hogyha nem resteljük elővenni a Bibliát, és úgy érezzük, hogy nem megy a pihenés, nem tudunk kikapcsolódni vagy aludni sem, hogyha kívül csend van, de belül dörömbölnek a gondok, kívül madárdal, de belül valami szétfeszít bennünket, és hogyha kívül ugyan csönd, de befelé hulló könnyekkel küzdünk, kívül nyugalomnak tűnik, belül mégis iszonyatos feszültség van, akkor olvassuk el ezt a 62. Zsoltárt. Négyszer mond egy gyógyító szót, és ez a szó az, hogy csak. Csak. Újra és újra ezt halljuk. Csak Istenben nyugszik meg lelkem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem. Csak ő az én kősziklám és szabadításom. És ez a csak a négy megfogalmazásban tulajdonképpen egyet jelentett számára is, hogy csak egyedül Isten, aki ki tudja őt ebből emelni. Amikor éjjel erre rájöttem, mondta ez az ember, kinyilatkoztatás volt számomra, mintha Isten négyszer rám szólt volna, hát nem érted gyermekem, csak, hát mit akarsz, mi mást akarsz? Csak Istenben nyugszik meg a lelked, sehol máshol, senkinél máshol, csak Istenben van szabadulásod. És ez az ember azt mondta, rájöttem, hogy a csöndhöz és a pihenéshez nem elég a helyváltoztatás. Mert belül magamban viszem a problémáimat. Rájött arra, hogy az igazi nyugalom nem a mozdulatlanság, a rezdületlenség, a madárcsicsergés, hanem a békességért való aktív harc az ő életében. És azt mondta, elmentem nyaralni, hogy ott csönd legyen, senki ne szóljon hozzám, megszabaduljak mindentől, és felfedeztem, hogy nekem 10 napon keresztül, míg erre rá nem jöttem, meg kellett harcolnom a saját nyugalmamért és békességemért belülről. Az igazi csönd, az igazi békesség megértette, nem passzív dolog, hanem azért meg kell harcolni. És a reménységre ugyanez igaz. Az nem a külső körülményeinktől fog függni, hanem csak Istenben van ez a reménység. És befejezem ezzel, testvérek, hogy a valódi remény minden emberi határt, még a halált is meghaladja. A valódi remény az egész életünket átfogja, és nem csak egy-egy részletét, amiben éppen most élsz, vagy 5 vagy 10 éven belül mozogsz. Az ember nem csak elviselni képes a reménység álhatatosságával a nehéz dolgokat, azokat, amelyek ránk terhelődnek, hanem a problémákból lehetőséget teremt az igazi reménység. És ez csak Istenben lehet. Erőt és perspektívát nyerhetsz Istenben ahhoz, hogy a nehézséget és a valóságot úgy tekintsd, mint egy lehetőséget arra, hogy Isten beavatkozzon az életedbe. Te pedig belül rendeződjél, és belül békességed és reménységed legyen. Íme testvérek, itt vannak Pál apostol legelső levele ez, a keresztény élet alapvető útjelzői, ami végigível az egész kereszténységünkön és a mi életünkön is, a hit, a remény és a szeretet. Hitetek munkája, szeretetetek fáradozása, reménységetek álhatatossága. A legnagyobb ez a három. Ez a három megmarad, és ezek közül is azt mondja Pál, a legnagyobb a szeretet. Most helyünkön maradva imádkozzunk is ezekért. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked azt, hogy 3 egyszerű szó, ám de annál mélyebb és annál tartalmasabb, hogy most fel sem tudtuk ezt igazán fogni, én sem tudtam ezt elmondani úgy, ahogy azt te mondod nekünk. De az a reménység, hogy talán, ha van itt bárki, ha csak egy valaki van, aki hasonló problémákkal, nehézségekkel gyötrődik, mégis most talán felcsillant számára a remény, a hit és a szeretet, amiben járnia kell. És köszönöm neked, Úr Jézus, hogy te kész vagy ezeket bennünk rendezni. Minden ilyen terhet, nehézséget, amit lehet nem is tud más, csak mi magunk és csak te. Most eléd hozhatunk a magunk csöndjében, és látod azt, hogy teljesen mást élünk kívülről, teljesen mást akarunk sokszor, a külső körülményeket akarjuk változtatni, de talán rá kell jönnünk, hogy csak Istenben lesz meg mindaz a békesség, reménység, amit mi keresünk. Ó, Uram, bárcsak eljutatnád te szent lelked a mi szíveinkbe ezt, és kérlek téged, hogy hadd éljünk ezekkel a lehetőségekkel, ahogy az az ember itt a példában megszabadult minden nyomorúságától, és immár az otthoni és a munka környezetében is ugyanolyan békességgel tudott lenni, mint az eldugott helyön lévő szanatóriumban. Köszönjük, hogy mi is megélhetjük ezt. Bárhol vagyunk, de csak Istenben tehetjük. Kérünk téged arra, Uram, most a magunkban, csöndben, de általad hallott imádságainkban eléd jöhetünk, és hogy te meghallod a csöndes imádságainkat is.